Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntök kedves mindannyiótokat, gyerekek, megint tiétek az elsőbség, és most is, meg egyébként is úgy szeretnék hozzátok szólni, mint kicsi felnőttekhez, jó? Tudjátok, mi felnőttek sokszor olyan elvont dolgokról beszélgetünk, és ezek a gyermekek számára nem mindig érthetőek, de néhány olyan mondatot szeretnék szólni, ami remélem, hogy a ti kis tudatotokban is egybeseng a már korábban hallottakkal. Azt mondja a Biblia, hogy mi a gondolatainkkal vagyunk azonosak. Tehát, hogy az ember szívében gondolkodik, az ő maga, ezt mondja a Biblia. Éppen ezért nagyon fontos, hogy milyen gondolatokkal foglalkozunk, és mit fogadunk be a mi kis elménkbe, és végül itt tanultuk ma a szombatiskolában, beszél formájában mit bugyog ki akkor. Egy történetet szeretnék elmondani ezzel összefüggésben, de hozzátenném, hogy ezt a felnőtteknek is elmondanám, de most nektek mondom. Szokratész, ez a nagyon híres görög bölcs, arról volt híres, hogy igazán értelmes és a hétköznapi életben nagyon hasznos tanácsokat adott. Megkereste az egyik barátja, és azt mondta, hogy szeretnék mondani neked valamit, néhány dolgot egyik közös ismerősünkről. Azt mondta Szokratész, ne mondjad, először engedjük át a mondani valódat három szűrőn. Igaz-e, amit mondasz? Hát én is csak úgy hallottam. Na jó, akkor az első szűrőn nem ment át. A második szűrő az lenne, hogy jó színben tünteti-e fel azt a valakit, akiről szó van. Hát nem mondanám éppen ellenkezőleg. A harmadik pedig az, hogy használ-e az nekem, ha meghallgatlak téged. Hát azt mondja, eldönthetnéd te, de valószínűleg nem. Tudod mit? Akkor nem mondja. Remélem, hogy ennek a tanulságai átmennek, és ti is csak azokat a beszédeket hallgatjátok meg, ami ennek a három szűrőnek megfelel. Helyes-e, jó-e, igaz-e, épít-e, hasznom van-e belőle, és egyáltalán igaz-e a tartalma. És ha nem felel meg ezeknek, akkor nem kell meghallgatni őket. Hát szeretném, hogyha ezt gyakorolnátok, és ebben példát mutatnátok nekünk felnőtteknek is. Ennyi lenne akkor. Kedves testvérem, újólag sok-sok szeretettel köszöntelek benneteket, és hadd kezdjem ezt a mostani gondolatmenetet is azzal, ami úgy igazán a szívemen fekszik. Szerintem minden prédikációnak van bizonyos személyes vonatkozása. Nem lehet csak úgy ilyen száraz igazságokként megfogalmazni dolgokat. A Galatabeliekhez írott levélben Pál apostol azzal keresi meg a gyülekezetet, ilyen szavakat szól, hogy gyermekeim, kiket ismét fájdalommal szülök, míg nem kiábrázolódik bennetek a Krisztus. Ezzel a szándékkal állok én is most előttetek, és benne van a fájdalmas szülés is. És pedig ez abban jut kifejezésre, hogy hihetetlenül sok prédikáció hangzik el, gondolom, nem csak az én számból, hanem úgy általában szombatról szombatra jönnek ide testvérek, és elmondják mindazt, ami a szívüket nyomja, és nem akarok ezzel senkit megbántani, de, és nem is az én tisztem, hogy ezt igazán vizsgáljam, de olyan fásult egykedvűség ül sokszor a gyülekezeten, és nem látom azt, hogy az elhangzott sok-sok igazság olyan látványos módon kifejezésre jutna. Én magamat hibáztatom ezzel elsősorban, és már gondolok arra is, hogy valami vérfrissítésre lenne szükségetek talán, mert amióta Egervári testvér megbetegedett, azóta vagyok én itt, és biztos már megszoktátok a hangomat és hanghordozásomat, kifejezési módomat, Szóval megfordult ez is a fejemben. Azt is tudom, hogy kevesen vagyunk, és ennek a megvalósítására nem várhatok én magam sem. Tehát én a legjobb lelkiismeretem szerint fogom ezután is végezni a szolgálatomat, csak szeretném látni az eredményét. Nem vagyok olyan kertész, aki piszkálja a palántát, hogy nőjön már, de mégis ez van ebben a gondolatban, hogy jó lenne, ha piszkálhatnám és nőne, akkor piszkálnám. És éppen ezért beszéltem már sokszor itt arról, ami talán már a témaválasztás szempontjából túlzottan is megszokott. Egyszer beszéltem arról Róma 6 kapcsán, hogy az igazi kereszténység a bűn feletti győzelem területét érinti, és ezt valóságosnak tekinti. Győzhetünk Krisztus erejével a bűn felett. Utána beszéltem arról a római levél 7. fejezetének végéről, hogy én magam, ugye a görög szövegben benne van, a magyar változatban nincs, hogy én magam elmémmel az Isten törvényének, testemmel a bűn törvényének szolgálok, reméltem, hogy erre mindenki felkapja a fejét, és tiltakozik, hogy ez viszont, ez a megközelítés tarthatatlan, és nem járható út. Azután beszéltem a múlt alkalommal arról, és ez egy az én örömömet is valamilyen módon kifejező bibliai felfedezés, hogy az Isten, amikor bennünket, embereket megteremtett, olyan lényt alkotott, aki csak vele közösségben életképes. Szeretném ezt is hangsúlyozni, nem is tudjátok, hogy milyen erővel, csak hát ennyire sikerül. Mert hogy ez a dolgok lényege, hogy mi valójában az életet vesztettük el akkor, amikor a bizalmatlanság jegyében az Istennel való közösségünk megszakadt, és a Biblia arról beszél, hogy az élet megjelent Krisztus személyében. Én vagyok az út, az igazság és az élet, tanítja a Szentírás, mert Krisztus, mint Isten, vissza akar lépni a mi életünkbe, hogy közösséget alkosson, és újra életképes teremtményei legyünk. Azt mondja a jó pásztorról szóló példázatban, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. Szóval az élet az Istennel való közösségben bontakozik ki, és válik valósággá. Mi adventi nép vagyunk, ezt fölösleges hangsúlyoznom. És nem egyszer számunk kértétek rajtam, lehet, hogy okkal, hogy én nem beszélek a proféciákról. Hát akkor most változtassunk ezen. Egy rövid ige erejéig. Ámos könyvét szeretném idézni. Sokszor elhangzó ige ez is, de csak egy rövid részletet említenék belőle. Azt mondja a sokat idézett igehely, mint hogy pedig ekképpen cselekszem veled, készülj Istened elé, ó Izrael. Az előtte lévő szakasz a jelekről beszél, proféciákról. És minden egyes profétikus ige hirdetésnek ez a végső konzekvenciája, hogy az Isten cselekszik velünk, és éppen ennek jegyében, a jelekre való hivatkozás alapján ez a legdöntőbb isteni üzenet, hogy készülj Istened elé, ó Izrael. És hát ezen a területen is meg kell egy kicsit álljak. Mi kinek prédikáljuk a jeleket? Kinek szólunk a jelekről? A jelek a világnak szólnak. Hát a világ nem ismeri Krisztust. Ha a jelekről beszélünk Krisztus nélkül, csak félelmet ébresztünk. Tehát a jelek elsősorban Isten népének, a Krisztussal közösségben élő embereknek szólnak, hogy mivel az idő ennyire rövid és ennyire közel van Krisztus visszatérése, akkor készülj Istened elé, ó Izrael. Akkor vedd komolyan legalább te magad mindazt, amit képviselsz, hogy a te életedre visszahatással ezek a jelek azt az eredményt munkálják, hogy egyre mélyíted az Istennel való közösségedet. Elmondtam már ezt a példát, de nagyon régen volt, és most még egyszer megkockáztatom. 1977-ben Békésen prédikáltam. És hát akkor viharos időket éltünk, és egy Kelemen nevű testvér házában jöttünk össze, akkor ott még gyülekezet nem volt, és a tanács igazgatás rendészeti osztálya kihozta ránk a rendőrséget azon az alapon, hogy illegális az összejövetel. És oszoljunk, mert ha nem, akkor a karhatalommal megerősítve kell fellépnie. Hát nem látták, de kicsit olyan remegő térdekkel megtartottam az Isten tiszteletet. Ugye szokatlan volt az efféle beavatkozás az Isten tiszteleti gyakorlatba. Remélem a testvérek ebből nem sokat érzékeltek. Kimentünk a kapunk kívülre, és mindenkit igazoltattak, mindenkinek a nevét felírták. Na gondoltam, majd ebben ennek lesz következménye. 3 héttel később kapok egy levelet a 9. kerületi rendőrség igazgatás rendészeti osztályáról, hogy jelenjek meg. 10 nappal a megjelenés időpontja előtt küldték ki ezt a papírt, hogy legyen időm kellőképpen beijedni. Nem felkészülni. Na és hát elmentünk. Zsuzsa is eljött velem, feleségem. Bemegyek a rendőrségre. Olyan szívélyesen elém jött így az íróasztal mögül egy hadnagy, hogy már az gyanús volt. Mit akarhat ekkora szívélyességgel valaki? Hát ezt nem lehet elviselni, a rendőrség csinálja. Odaadott nekem egy papírt, és azt mondta, hogy 2 tanú jelenlétében vegyem át ezt a papírt, mert egy önkéntes rendőr találta meg, ezt én dobtam el. Szemeteltem az utcán. Na nem ez volt a dolog lényege, hanem trabantom volt, és egy fölcsapódó kő betörte a szélvédőt. Ezt a kaszkó jegyében akkor még ingyen megcsinálták, de ennek is volt egy adminisztratív vonatkozása, és miután a szélvédőt beépítették, az újat, a régi, a papírt eldobtam. De ezt a papírt megtalált egy önkéntes rendőr, és leadta a rendőrségen, hogy én 2 tanú jelenlétében vegyem át, és újra kidobjam. És eszembe jutott, hogy ez alatt a 10 nap alatt, ami az idézés készhez vételétől a megjelenés időpontjáig eltelt, hogy az én agyamban miféle gondolatok cikkáztak. Hogyha majd ezt kérdezik, akkor azt mondom, és hogy egyáltalán, szóval felettünk a mennyben ítélet zajlik. Eszünkbe se jut. Igaz? Pedig kicsit nagyobb horderejű, mint amikor egy önkéntes rendőr által megtalált papírt újra megkapunk és kidobunk. Szóval, és ezek a dolgok azok, amelyek engem inkább nyomasztanak, hogy Krisztus itt van az ajtó előtt, jelek hirdetik, isteni felhívás hangzik, hogy készülj Istened elé, Izrael, felettünk a mennyben ítélet zajlik, és mi beijedünk egy idézéstől, aminek nincsen súlya. Olyan volt ez, mint amikor Péternek azt mondta ott a kihallgatás udvarán egy nő, hogy te is azok közül való vagy, nem lehetett volna azt a nőt komolyan venni, bíróságra se lehetett volna idézni, tétjesen volt, és Péter mégis milyen beijedéssel reagált rá. Na szóval, ilyenek vagyunk mi emberek, és én úgy gondolom, hogy amikor mi beszélünk jelekről, akkor a konzekvenciákat is oda kéne illeszteni a jelek mögé. És pedig ezt az isteni felhívást, hogy készülj azért, mert hogy ezek történnek, akkor készülj Istened elé, Izrael. Beszéltem arról is korábban, és most újra hadd hangsúlyozzam. A reformáció kapcsán Lutherék meghirdették a sola fide elgondolást. És mi ezt, mint a reformáció nagy vívmányainak az egyikét befogadjuk. Mit jelent ez?
egyedül hit által. De ez a Luther, aki ezt megfogalmazta, a Jakab levelét szalmalevélnek tartotta, mert a cselekedetek is benne vannak. A sola fide, ha egy kicsit elvonatkoztatunk a bibliai tartalomtól, azt hirdeti, hogy maradj csöndben, maradj passzív, majd az Isten mindent megold. Pedig az üdvösség, Ellen White szavait idézem, Isten és ember együtt munkája. Ami tetteinknek nincsen érdemszerző szerepe, az Isten szeretetére reakció, de nem mellékes. Ezen mérhető le, hogy milyen komoly és milyen alapos és igazán Istenhez kötődő a mi hitünk. Ugyanilyen passzivitásra nevel bennünket ez a világ. Egyszer láttam egy dokumentumfilmet a tévében, ami arról szólt, hogy a keleti pályaudvarőt, azt most átépítették, már nem olyan, de volt ott egy eszpresszó, és az eszpresszó előtt ilyen kis kő koloncok, amire le lehetett ülni. És ott általában az emberek, akik vonatra vártak, leültek, kávéztak, stb. És egy stáb, egy televíziós stáb kitalálta, hogy egy különleges kísérletet végeznek az ott haladó emberekkel. Leültettek oda egy hajléktalannak tűnő embert, ilyen jó ronda kis svájci sapkával, borostával, a zsebei ilyen jó lenyúzottak voltak, mint aki üveget visz benne, és az lehúzza, szóval ilyen snasz külseje volt, és megbeszélték vele, hogy a 4-5 perc ott ücsörgés után bukjon le arról a kis kőkoloncról. 10 perc alatt több mint 400-an mentek el, vagy átlépték, vagy megkerülték, nem törődtek vele. Szóval miért? Mert az a közeg, amiben élünk, passzivitásra nevel. Ha valaki tévét néz, eszébe jut, hogy majd beavatkozik az ott folyó dolgokba? Hogy ma jó leteremti azt, aki ilyen rondán viselkedik? Hát nyilván eszébe se jut. És ezt átvisszük a mindennapi életbe. És még a keresztény életünkbe is. A passzivitás. A közöny, a passzivitás, a nem törődömség. Lehet, hogy ilyen szép jelszavakkal lehet ezt körülbástyázni, mint szól a fide, de együtt munka a üdvösség. Isten és ember együtt munkája. Azt mondja a Galata beliekhez írott levélben Pál apostol, hogy hatástalanná tettétek a Krisztust. Ha a cselekedeteknek érdemszerző szerepet kölcsönöztök. Hitáltal, az Istenbe vetett bizalom által, amit az Isten szereteteket életre, viszont szeretetre sarkal, és mi Istennek akarunk megfelelni. Hogy az Isten örüljön nekünk, hogy lássa, hogy az ő szeretete irányunkban, ami értéket teremt abban, amire irányul, bennünk is értéket teremt. És mi viszont szeretettel reagálunk. Mi igenis akarjuk az Isten elképzeléseit és céljait, ami életünkben viszont látni megvalósulva. Ez egy keresztény őszinte vágya, és ennél kevesebbel nem éri be. Nos, azt mondja a Szentírás, és milyen erőteljes szavak ezek is. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne kéményítsétek a ti szíveteket. Ez a másik félelmem, hogy a szívünkkel valami történik. Szoktam mondani, nem tudom, hogy most mondjam-e, nem úgy megyünk el innen, ahogy ide jöttünk. Ezek a szavak valamit munkálnak. Ahogy szoktam mondani evangelizációs előadásokon, hogy minden egyes gondolat az agy felépítettségén változtat, a gondolat tartalmának megfelelően. Itt nem ezt mondom, hanem azt mondom, hogy minden egyes isteni felhívás vagy érzékenyebbé teszi a mi szívünket, ha befogadjuk, vagy ridegebbé, elutasítóvá, ha eltaszítjuk magunktól. Persze ez nem látványos dolog, csak hazamegyünk, és minden történik úgy, ahogy eddig. és hatástalan a Krisztus. Tudjátok, hogy milyen súlyos kifejezés egy, hogy hatástalan? Ma a tudományos világ, az orvostársadalom éppen azzal problémázik, hogy most már ne szedjünk antibiotikumot, hanem egyéb dolgokat találnak ki, mert az antibiotikumok hatástalanok. Nagy ovációval fogadták, amikor felfedezték őket, de most már félnek tőlük. Mert olyan baktériumtörzsek alakulnak ki, amelyekre nem hatnak. Egy kórházban szerzett baktérium a halálunkat okozhatja, mert a kórházban kifejlődött baktériumtörzsök rezisztensek az antibiotikummal szemben. És hogyha nem elég erős az immunrendszer, akkor ott hagyhatjuk a fogunkat. A kórházban egy egyszerű fertőzés miatt. Hatástalan. Egyetlen antibiotikum létezik, az Isten meg nem érdemel szeretete. És hogyha ez hatástalan, akkor mi gyógyít meg? Akkor mi állít talpra? Akkor mi építi fel bennünk az Isten erkölcsi képmását? A lelkiismeret sajnos képes az elhalásra. Nem tudom, megvettétek-e Reisinger Jánosnak ezt a című könyvét, a lelkiismeret, ebben van egy történet. Egy nagyon érdekes történet, én legalábbis mélyen érintve éreztem magam. Egy Szaltykov Csedrin nevű, nem túl jó csengésű nevű valaki írt egy elbeszélést. Arról, nem is nevezte néven, de a lelkiismeretről szól, ott feküdt az árok parton ez a holmi, ez a lelkiismeret. És egy részeg ember megtalálta, fölvette. Attól kezdve nem akart a kocsmába menni, amikor a kezében volt ez az izé, akkor nem akart a kocsmába menni. De végig a beidegződés csak addig munkált benne, és annyira bejáratott, kitaposott ösvény volt a kocsma felé, hogy nem is tudott letérni róla, egyszer csak ott volt a kocsmában. Felajánlotta a kocsmárosnak, hogy adjon már néhány kopeikáért pálinkát, és odaadja neki. Hát ez a zsugori, vagy inkább hatalom és pénzéhes valaki lecsapott rá. Hú, ez valami nagyon értékes lehet, hát. Attól kezdve nem akart italt mérni. Azt mondta, oda kipenderült középre, és azt mondta az embereknek, hogy ne igyanak, löttyöt árulok, valami keverék, kotyvalékot, nem is igazán értékes ital ez. Ne igyanak, a pénzt vigyék haza, költsék a családjukra, menjenek haza minél hamarabb. Hát az emberek visszahúzódtak inkább, hát persze azt hitték, hogy őrült, hogy ennyire a saját üzlete ellen beszél. A feleség valahogy megkaparintotta ezt a dolgot, és kivitte a piacra. És a piac felügyelő, aki általában megsarcolta a kofákat, meg az árusokat, mindenkitől elvett valamit, kitől egy kis lencsét, kitől zöldségfélét, másiktól babot. Szóval jó megtömte a nagy iszákját mindenfélével, most egyszerűen nem akarod neki. Hát nem nyúlt senki holmiához, és nagyon hamar dolga végezetlenül hazament. Azt mondja a feleség, hát hogy ilyen hamar hazajöttél? Hát hol van a lencse, meg hol van a zöldség, miből fogok most főzni? Hát tudod, most nem hoztam, de arra gondoltam, hogy vissza kéne adni a 15 kopeikát annak a muzsiknak, akitől elvettem. Meg vagy te őrülve? Na hát, az asszony megszerezte ezt a dolgot, és feladta postán az uzsorásnak. Az uzsorás éppen a kamatos kamat számítására tanította az unokáit, mert jó korán ezt illik elkezdeni, megérkezett ez a holmi. És arról szól a történet, hogy küldözgetik egymásnak, mert senkinek nem kell a lelkiismeret. Mindenki szabadulni akar tőle. Szóval, amikor mi hallgatunk egy Isten tiszteletet, és ígérgetünk magunknak mindent, aztán minden marad a régiben, akkor a lelkiismeret egyre elhalványul. Egyszer kint voltam Amerikában a generálkonferencián, és ott a magyar testvérekkel is találkoztunk, És ott efféléről beszéltem, mert összejöttek szombaton, nem mentünk akkor be a generál konferenciára, hanem magunk jöttünk össze szombaton. És ennek hatására egyszer kaptam tőlük egy könyvet, az a címe, hogy The Fading Conscience. Ez a fading szó, ez a rádiótechnikából ismert szó, a conscience, a lelkiismeret. Ez a fading az, amikor egy bizonyos adóállomásról kezdünk elhangolni, és bejönnek különböző zajok és egyebek, tehát nem kristály tisztán a választott állomás szól, hanem beszűrődnek mindenféle zajok, és a választott állomás egyre halkabban szól. Na erről szól a könyv a lelkiismeret kapcsán. És ez az életünkben valóság lehet, hogyha az Isten szava szerelmeskedő énekként szólal meg az ajkainkon, és a szívünk máshol van. Szóval visszaélünk azzal, hogy az Isten hosszantűr érettünk, és nem akarván, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Szóval azt mondja Péter apostol második level, hogy van-e dolgunk, arra a kérdésre válaszol. Péter második levelében arról van szó, hogy ez az Isten és ember közötti együttmunka hogy néz ki. Mivel, hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való, annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részesei legyünk. Itt egy kis fordítási korrekcióra van szükség. Nem leszünk isteni természetűek, hanem az isteni természettel közösségbe kerülünk. Hogy azok által az isteni természettel közösségbe kerüljünk, és kikerüljük a romlottságot, amely a kívánságban van a világon. Ugyanerre pedig teljes igyekezetet is fordítván, nem olvasom végig. Tehát ez az együttmunka. Az Isten a maga szeretetével, a maga jóságával és hatalmával, a saját megismerése által mindennel megajándékozott, ami az élete és a kegyességre való. Egy szavunk nem lehet, hogyha nincs élet bennünk. Egy szavunk nem lehet, ha lelkileg nem fejlődünk. Az Isten a maga részéről mindent megtett. Azt írja Ellen White, hogy megakadályozhatatlanná tette az üdvösséget, ha vele közösségben ez a bizonyos együttmunka kiteljesedik. Megakadályozhatatlanná. Így folytatja, ha valaki nem áll ellen, azt Krisztus magához vonja. Ezen múli. Ennyi az együttmunka lényege. Nem ellenállni. És Krisztus magához von. És ebben a Krisztussal egyre mélyülő ismeret közösségben kibontakozhat az Isten képmása. Gyakran idézem mostanában azt az igét, ami az Efézusi levélben van, és megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy eképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. Ez a perspektívánk. Együttmunka révén megvalósul. Az Isten felépíti bennünk a megkezdett jó dolgot a Krisztus napjára. És én szívből kívánom, hogy ez mindannyiunk része legyen. Hogy kiábrázolódjék rajtunk és bennünk a Krisztus. Mert ez a világ erre vár. Nem a szavakra, nem a proféciákra, hanem az Isten fiának a megjelenésére. Amen.
Imádság előtt keressük meg a 235-ös számú énekünket, és énekeljük el a második és első és második verszakát, bocsánat. Tehát keressük meg a 235-ös számú énekünket, és az első és második verszakát énekeljük el.
Isteni
Imádsághoz lehetőség szerint hajtsuk meg térdeinket.
Istenünk, édesatyánk, hálás szívvel köszönjük, hogy nem mondasz le rólunk, hiszen ígéd is azt mondja, hogy keresel bennünket, míg nem megtalálsz. Köszönjük, hogy szólítgatsz, köszönjük, hogy ébrezgetsz. Köszönjük, Urunk, hogy megakadályozhatatlanná tetted az üdvösség elérését, hogyha veled összekapaszkodunk, és segítségül hívjuk a te nevedet. Urunk, segíts! Vaj, ha igaz valóságában megértenénk azt, hogy mit jelent, hogy te nem vagy velünk, hogy veled nem vagyunk közösségben, hanem az ajtón kívülre rekesztünk azért, mert annyira el vagyunk telve magunkkal, és annyira biztonságban, hamis biztonságban érezzük magunkat. Bocsáss meg, hogy sokszor hatástalanná tettük a te szeretetedet, és hogy az íge is erőtlenül hullott vissza, pedig azt ígéri a te szentírási szavad, hogy nem tér hozzád vissza üresen. Bocsáss meg, hogy sokszor a közönyünket munkálta az, hogy elutasítottuk magunktól. Segíts kérünk, hogy ez változzon. Vagy ha komolyan vennénk a proféciák kapcsán az idők szavát, és a te felhívásodat is a szeretet megnyilatkozásának tekintenénk, amikor felszólítasz, hogy készüljünk te eléd, mert nem sokára visszajössz, és a te országodba nem mehet be semmi tisztátalan. Egyetlen esélyünk az, hogyha hagyjuk magunkat meggyógyítani általad. Munkáld ezt mindannyiunkban. Hadd hivatkozzunk ígéretedre, hogy a megkezdett jó dolgot a Krisztus napjára mindannyiunkban bevégzed. Ne álljunk ellen, ehhez adj erőt és készséget, késztetést, hogy ott lehessünk majd te nálad. Amen.
A megkezdett 235-ös számú énekünk 4. és 7. versszakát énekeljük el.
Gazdag áldást juttat, majd így.